Kedves testvéreim, keresztelőre készülve énekeljük a 329. dicséretünk második versét. Nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. Örömmel jelentem a gyülekezetnek, hogy a mai napon meg fogjuk keresztelni Lóránt Gábor és Bánáti Anikó harmadik gyermekét, első kislányát, Eszter Dórát. Ami Úrunk Jézus Krisztus a következő szavakkal szerezte a keresztség sákramentumát. Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Még egy igét szeretnék felolvasni Jakab könyvéből, az 5. fejezet 16. versét. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Foglaljunk helyet, testvére. Kedves Anikó, Gábor, kedves Marci, Mazsi, kedves keresztszülők, rokonok és az egész gyülekezet. Azt gondolom, hogy többen is lehetnek közöttünk, akik sejtik, hogy miért ezt az igét választottam a kereszteléshez. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Azért választottam ezt, mert kevés olyan gyermek van, akinek a születéséért olyan sokat imádkoztak volna, mint Eszter születéséért. Elsősorban természetesen ti imádkoztatok érte a legtöbbet, imádkoztatok érte külön, és imádkoztatok érte közösen is, imádkoztatok érte reggelenként, esténként, és olyan értelemben is sokat imádkoztatok érte, hogy napról napra, hétről hétre, évről évre. Valóban buzgók voltatok a könyörgésben, de nem csak ti imádkoztatok érte, hanem nekem ez nagyon nagy öröm volt, amikor először hallottam, a ti fiaitok is imádkoztak érte, Marci és Mazsi. Ők kicsit később kezdték el a könyörgést, érthető módon, de a buzgóságban egyáltalán nem maradtak el mögöttetek. Sőt, amikor ti már azt hittétek, hogy Isten ezt a kéréseteket nem fogja meghallgatni, és abba hagytátok az imádságot, ők akkor is folytatták. Valóban buzgón könyörögtetek. És a szűkebb értelemben vett családon túl a nagy család is imádkozott érte, én biztos vagyok benne. Azt pedig tudom, hogy a nagy lelki családból többen voltak, akik szintén szívükön hordozták. Azt mondja Jakab, hogy nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének, és most itt van ennek a bizonyítéka. Eszter Dóra egy bizonyíték. Elsősorban egy kislány, de egy bizonyíték is. Az imádság bizonyítéka. Isten meghallgatott minket. Van egy üzenete még ennek az igének, amit szeretnék elmondani nektek. Nem csak a múltban értendő az, hogy nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének, de a jövőben is. Eddig sokat imádkoztatok Eszterért, és Isten meghallgatott titeket. Ha a jövőben imádkoztok érte, akkor is számíthatok ima meghallgatásokra. Gondolom, ti is úgy vagytok vele, hogy sokat imádkoztatok az ő egészségéért, amikor tudtátok, hogy jönni fog. És azóta is sokat imádkoztok az egészségéért. Hát ne hagyjátok abba. Imádkozzatok érte. Imádkozzatok azért, hogy találjon otthonra, ne csak nálatok, a szűk családban, hanem itt a gyülekezetben is. Egy lelkész gyereknek talán kísértése az, hogy a templom mi más legyen, mint édesapa munkahelye, és hát a munkahely az általában talán nem a legörömtelibb hely. Imádkozzatok azért, hogy ez lelki otthona lehessen. Hogy ő is úgy tekintsen erre a helyre, mint a nagy lelki család találkozó helyére. Imádkozzatok, hogy legyen hite. Hogy ugyanaz az Isten, aki életet ajándékozott neki új élettel is megajándékozhassa. Imádkozzatok jó óvodáért, iskolákért, gondolom meg fogjátok tenni. Imádkozzatok olyan barátokért, akik nem elviszik őt, hanem megerősítik, még értékesebb emberre teszik. Kezdjétek el az imádkozást egy jó férjért, mert az sem árt, hogy ha már megszületett, akkor ő is formálódjon. Ha még éppen nem született meg, akkor legyen olyan. És mindenek előtt imádkozzatok azért, hogy Eszter élete Isten dicsőítse. Amikor megszületett Eszter, akkor mindenki egy nagy sóhajjal nyugtázta, hogy jaj, hát persze, egy református lelkész gyereke mikor szülessen, ha nem a reformáció napján, október 31-én. A reformáció Isten dicsőségét tűzte ki zászlajára. Ez volt Calvin jelmondata, Soli Deo Gloria, egyedül Istené a dicsőség. Nagyon jó lenne, ha Eszter élete ilyen értelemben is református élet lenne, hogy Isten dicsőítené. Tehát Jakab ezt mondja, hogy nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének, de a keresztség nem csak arról szól, hogy most az ember belekezd egy vállalkozásba, hogy ostromolja az eget a saját imádságaival, hanem ez egy ígéret is. Jézus azt mondta, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Veletek vagyok, megsegítelek titeket. És ezt leginkább úgy kell érteni, hogy Jézus is imádkozik értetek. A mennyben. Ott áll az Atya előtt, imára kulcsolja a kezét, és könyörög értetek. Ha a buzgó ember könyörgésének nagy az ereje, akkor Jézus könyörgésének ellenállhatatlan az ereje. És ha ő azt ígérte, hogy veletek lesz, és gondotokat viseli, akkor ezt vegyétek nagyon komolyan ti is. Ilyen értelemben kívánom, hogy nagyon boldog életetek lehessen. Amen. Imádkozzunk fennállva. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy Te örömmel hallgatod a mi imádságainkat. Még nagyobb örömmel, hogyha jót kérünk tőled, és kitartóan kérjük. Köszönjük, hogy meghallgattál nagyon sok imádságot, és megszülethetett Eszter Dóra. Köszönjük, hogy megőrizted Anikót a szülésben. Köszönjük, hogy tényleg Eszter ilyen egészséges, szép kispapa lehet. Kérünk téged, hogy a jövőben is áld meg az egész családot, a szűkebb, a tágabb értelemben vett családot és a lelki családot is. Kérünk téged, hogy te vezesd Eszternek az életét, te viselj gondot rá, te légy az ő atya, nem csak teremtő atya, hanem megváltó atya is. És kérünk, Urunk, hogy te adj neki boldogságot ezen a földön, és majd a te örök országodban is. Amen. Valljuk meg a mi hitünket az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, hiszem a szentek közösségét, bűneink bocsánatát, testünk feltámadását és az örök életet. Amen. Pedig, kedves szülők és keresztszülők, két kérdést teszek fel nektek. Kérdezem először, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe a keresztjén anyaszent egyházba befogadtassék? Ha igen, feleljétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő a konfirmáció alkalmával, ő maga önként tegyen vallást a Szentháromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt, Ha igen, feleljétek, ígérjük és fogadjuk. Eszter, Dóra, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Kicsin gyermek, növekedjél testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Légy áldott, hogy boldog is lehess. Amen. Foglaljunk helyet. Hallgassuk meg Istenünk igéjét a Zsoltárok könyvéből, Zsoltárok könyve 9. fejezetét, az első verstől egészen az utolsó vers.
Az éneklőmesternek, Mútlabein szerint, Dávid Zsoltára. Dicsérlek, Uram, teljes szívemmel. Hirdetem minden csudatételedet. Örülök és örvendezek te benned. Zengedezem, ó magasságos, a te nevedet, hogy az én ellenségeim meghátráltak, elbuktak és elvesztek a te orcád előtt, hogy véghez vitted ítéletemet és ügyemet, az ítélőszékben ültél, mint igaz bíró. Megdorgáltad a pogányokat, elvesztetted a gonoszt, nevüket mindörökre kitörölted. Az ellenség megszűnt, elpusztult örökre, és a városoknak, amiket feldúltál, még az emlékezetük is elveszett. Az Úr pedig örökké trónol, ítéletre készítette el az ő székét, és ő megítéli a világot igazsággal, törvényt tesz a népeknek méltányosan. És lesz az Úr, nyomorultak kővára, kővár a szükség idején. Azért te benned bíznak, akik ismerik a te nevedet, mert nem hagytad el, Uram, akik keresnek téged. Zengjetek az Úrnak, aki Sionban lakik, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit, mert számon kéri a kiontott vért, megemlékezik róluk, nem feledkezik el a szegények kiáltásáról. Könyörülj rajtam, Uram, lásd meg az én nyomorúságomat, amely gyűlölőim miatt van, akit felemelsz engem a halál kapuiból, hogy hirdessem minden dicséretedet Sion leányának kapuiban. Hadd örvendjek a te szabadításodban. Besüllyedtek a pogányok a verembe, amelyet ástak, a hálóban, amelyet elrejtettek, megakadt a lábok. Megismertetett az Úr, ítéletet hozott, a gonoszt annak keze munkájával ejtette el. Higgaljon, Szela! A Seolba jutnak a gonoszok, oda minden nép, amely elfeledkezik Istenről, mert a szegény nem lesz végképpen elfelejtve. A nyomorultak reménysége nem vészel örökre. Kelj fel, Uram, ne hatalmaskodjék el a halandó, ítéltessenek meg a pogányok, te előtted. Rettensd meg, Uram, őket, tudják meg a pogányok, hogy halandók ők. Szela. Mi is keljünk fel, és adjunk hálát az Úrnak az ő szabadításáért. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy ma is ide jöhetünk a te házadba, hogy hálákat adhassunk neked a te szabadításodért, hogy megszabadítottál a mi legnagyobb ellenségünktől, az ördögtől, a haláltól, a kárhozattól. Köszönjük, hogy elviselted az Atya ítéletét a kereszten, miattunk, helyettünk és érettünk, és köszönjük, hogy részesedhettünk abban, hogy elítélted bennünket a bűnt, és mégis megkönyörültél rajtunk, mert a te véred mindenre elég. Add, hogy mi se ítéljük meg a másik embert, hanem imádkozzunk érte, amiképpen te imádkozol ott a mennyekben, érettünk, hogy el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen te benned. Kelj fel, Uram, Urunk, a mi megsegítésünkre, mert elveszettek vagyunk a mi bűneinkben, de köszönjük, hogy mehetünk hozzád, amint vagyunk sok bűn alatt. Köszönjük, hogy meghallhattuk a te hívó hangodat, hogy ide jöhettünk most is dicsérni és dicsőíteni a te szent nevedet. Add, hogy készek legyünk a te ígédet meghallani és megcselekedni, hogy valóban a te dicsőségedre éljünk minden napon, amíg vissza nem jössz hozzánk. Várunk vissza, Urunk, add, hogy a te elhívásodhoz méltón élhessük meg minden napjainkat. Szóljon most a te ígéd, és legyen élesebb, mint a két élű kard. Ámen.
A bűnbocsánat üzenetét a 116. Zsoltár 5. verséből olvasom. Kegyelmes és igazságos az Úr, irgalmas a mi Istenünk. Amen. Az ige hirdetésre készülve énekeljük a 166. dicséretünk első versét. Urunk Jézus, fordulj hozzánk! Istenünk igéjét Mózes 2. könyvéből olvasom, a 23. fejezet 3. és 6. verséből. A nincstelennek se kedvez peres ügyében. A szegény ember igazságát ne ferdítsd el peres ügyében. Eddig Istenünk írott igéje, foglaljunk helyet. Általában nem szoktam arról beszélni, hogyan készülök az ige hirdetésekre, mert gondolom ez különösebb módon nem érdekel senkit. De most ez egyszer szeretnék kivételt tenni. Ha tudom, hogy vasárnap én fogok itt szolgálni, akkor általában már szerdán el szoktam kezdeni készülni. Ez így volt ezen a héten is. Szerdán reggel eljöttem otthonról, otthon a gyerekek miatt nem nagyon tudnék készülni. Bejöttem az irodába, imádkoztam, elolvastam az igét, és leültem a számítógép elé, hogy írjak. Leírtam az első sort, visszaolvastam, aztán kitöröltem. Aztán leírtam a második sort, azt is visszaolvastam, majd azt is kitöröltem. Ugyanígy ért a harmadik, a negyedik, sőt az ezredik sorom is ezen a napon. Keményen dolgoztam, mégis a nap végén ugyanott tartottam, mint a nap elején. Nem baj, annyira még nem csüggettem el, azzal biztattam magam, hogy holnap majd bepótolom a lemaradást, Isten majd jobban meg fog áldani. A következő nap is hasonló eredménnyel zárult. És ekkor egy kicsit megijedtem. Mert láttam, hogy ha ugyanezzel a tempóval folytatom, akkor vasárnap délelőttig sem fogok elkészülni. És azért az nem lenne túl jó. Kérdezhetné most valaki, hogy de hát mi volt olyan nehéz? Nem értettem meg, mit akar Isten üzenni a gyülekezetnek ezen a vasárnapon? Az Úrnak legyen hála, ezzel éppenséggel nem volt gond. Ez a két igevers, amit felolvastam, nagyon egyértelműen kimondja, hogy mi Isten üzenete, nagyjából így foglalható össze, ragaszkodj az igazsághoz. Tehát az üzenettel tisztában voltam, ezzel nem volt probléma. A probléma az volt, hogy miről beszéljek én itt 20 percen keresztül. Körülbelül 20 percen keresztül. Mert arra nincs szükség, hogy kibányásszam az üzenetet, ezt mindenki első olvasásra is érteni fogja. Arra sincs szükség, hogy meggyőzzek bárkit is arról, hogy fogadjuk el ezt az üzenetet, hiszen mindannyian egyetértünk abban, hogy ragaszkodni kell az igazsághoz. Arra sincs nagyon szükség, hogy felsoroljam azokat az élethelyzeteket, amelyekben ragaszkodnunk kell az igazsághoz, hiszen nincs olyan élethelyzet, ahol ne kellene ragaszkodnunk hozzá. Szóval nem tudtam, hogy miről beszéljek. Olyasmiről beszélni, amit úgyis mindenki tud, értelmetlen dolog. Végül Isten könyörült rajtam, és azt mutatta meg, hogy igen, itt van egy üzenet, ami egyértelmű, amit mindenki ért. Arra van szükség, hogy ezt személyessé tegyük. Ragaszkodj az igazsághoz, személy szerint hogyan állunk ezzel a kérdéssel. És Isten három igét juttatott eszembe, amik ebben segítenek nekünk. Az egyik ige a János 18:38. Itt Pilátus a következő kérdést teszi fel Jézusnak. Mi az igazság? Mint a Római Birodalom helytartója, Pilátus bírói szerepkört is betöltött. Természetesen voltak más bírók is, akik a kisebb ügyekkel foglalkoztak. Pilátus a legfontosabb ügyekben hozott ítéletet. Ilyen ügy volt Jézus pere is. Odaállt elé
Jézus, oda állították elé Jézust, oda álltak a papok is, és elkezdődött a tárgyalás. Az egyik oldalon a papok mindenféle bűnnel vádolták meg Jézust. Megállapítottuk, hogy félrevezeti népünket, ellenzi, hogy adót fizessünk a császárnak, és azt állítja magáról, hogy ő a felkent király. Ez az igazság, mondták a papok. A másik oldalon Jézus állt, aki viszont a küldetéséről kezdett beszélni. Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra. Ők nem az igazságból valók. Ezért akarnak megölni engem. Ez az igazság. És Pilátus, mint bíró, érezte, hogy itt mindent köd borít. Érezte, hogy amit a papok mondanak, az csak szöveg. Ez valami megtévesztő dolog, ez nem az igazság. De hát valahol Jézus beszédével is így volt, hogy hát ez meg egy olyan vallásos maszlag, ezzel nem tudok mit kezdeni, ez sem lehet az igazság. És tanástalanságában tette fel elhíresült kérdését, mi az igazság? Sok mindenről lehetne beszélni ennek az igének a kapcsán, én most csak egyetlen dolgot szeretnék kiemelni. Pilátus meg volt győződve róla, hogy létezik igazság. Létezik egy objektív igazság. Nem tudta megmondani, hogy mi az igazság ebben a konkrét ügyben, de tudta, hogy valahol itt is el van rejtve az igazság. És ha ő ezt ismerné, akkor képes lenne arra, hogy igazságos ítéletet hozzon. Az idősebb generációk a mai napig ugyanebben az értelemben teszik fel Pilátus kérdését. Találkoznak egy konkrét esettel, mondjuk hallanak egy hírt a rádióban, olvasnak egy eseményről az újságban, látnak két embert vitatkozni az utcán, és felteszik a kérdést, hogy mi az igazság. Szerintük ugyanis van egy konkrét igazság minden helyzetben. És ha ezt tudjuk, akkor igazságos ítéletet lehet hozni. Én is így gondolkozom. A fiatalabb nemzedékek közül azonban, főként azokra gondolok, akik nem keresztény családban nőttek fel, akik már semmit nem hallottak a kereszténységről, másként teszik fel Pilátus kérdését. Mi az igazság? Mi az egyáltalán, hogy igazság? Létezik ilyen dolog, hogy igazság? Ez nem pusztán egy fogalom, aminek nincsen semmi tartalma? És félreértés ne essék, ezek a fiatalok nem arra gondolnak, hogy manapság szinte mindenhol elnyomják az igazságot, ezért gyakorlatilag nincs is igazság, nem erre gondolnak. Ez egy elméleti meggyőződés. Nincs igazság. Ez egy értelmetlen fogalom. Hadd magyarázzam meg, hogy hogy lehet eljutni egy ilyen meggyőződésre. Minden ember felteszi magának a következő kérdéseket. Ki vagyok én? Mennyit érek? Mi az életem célja? A fiatalok még többször teszik fel ezt a kérdést, mint az idősek. A fiatalokat ezek a kérdések izgatják a legjobban. Választ akarnak találni rá. Elmennek az iskolába, és mit tanulnak? Az iskolában megtanítják nekik, hogy Isten nem létezik. Mi létezik? Az anyag. Vagy az energia. Mindegy. Isten nincs, van helyette az anyag és az energia. Megtanulják azt is, hogy az ember nem más, mint ennek az anyagnak, vagy energiának egy ideiglenesen összeállt kompozíciója. Egy összeállt anyaghalmaz vagyunk. És megtanulják azt is, hogy ez az anyag majd egyszer lebomlik, és új kompozícióban áll össze. Ezt nevezzük az ember halálának. Ezt lehet tanulni az iskolában, de tulajdonképpen mindenhol. Tévéből, internetről, ugyanezeket lehet tanulni. Milyen választ ad ezek alapján egy fiatal arra a kérdésre, hogy ki vagyok én? Hát én néhány liter víz, meg néhány kiló hús vagyok, semmi más. Lélek nincs. Ez vagyok én, néhány liter víz és néhány kiló hús. Mennyit érek? Hát kiszámoltam most a hús ára alapján, hogyha a bélszint veszem alapul, ami azért egy elég drága hús, úgy láttam, hogy 4000 forintot ér, akkor kilónként az ember 4000 forintot ér. Ezek alapján én magam 348000 forintot érek. Ha valakinek van kedve, akkor nyugodtan számolja ki, hány kiló vagyok, de hogyha az ajtóban megmondja nekem, akkor arra mérges leszek, mert tudom, hogy nem figyelt arra, amit ezek után mondtam. Tehát alapvetően az ember nem ér olyan sokat. Ha nincs is valami különleges képessége, ami hasznot hajtana másoknak, amire mások azt mondanák, hogy na, erre szükségem van, ezért én ezt az embert értékelem, akkor az ember jóformán semmit nem ér. Pár kiló hús. Mi az életem célja? Semmi. Abszolút semmi. Ki adhatna célt az életemnek? Isten nem létezik. Én csak egy lehellet vagyok, egy tükröm. Egyszer látszom, aztán már el is tűntem. Ilyen rövid az élet. Miféle célom lehetne? Legfeljebb az, hogy érezzem jól magam, amíg lehet, de ezért ez nem olyan nagy cél. Nincsen semmi célom. Korunk uralkodó gondolkodás módja, amit úgy is nevezhetnénk, hogy evolúcionista világnézet, ezt tanítja. És így nőnek fel generációk. Megjegyzem, nem csak az annyira nagyon fiatalok, mert az idősebbek között is van, aki kizárólag ezt tanulta. Ez vesz körül minket. Mi egy kisebbség vagyunk itt a templomban, akik másként gondolkozunk, de a legtöbb ember ezt gondolja önmagáról, az ő értékéről, az élet céljáról. És akkor most hadd kérdezzem meg, hogy mi értelme van beszélni arról, hogy egyik hústömegnek, mert ez az ember, az evolúcionizmus szerint, az egyik hústömegnek vannak kötelességei és jogai a másik hústömeggel szemben. Most elég naturálisan fogalmaztam, de így folyik le a gondolkodás néhány emberben. Miféle kötelességekről és jogokról beszélhetünk? Viszont ha nincsenek kötelességek és jogok, akkor mi értelme igazságról beszélni? Hogy lehet egyik ember igazságos a másikkal szemben? Igazság nincs, érdekek vannak. Én szeretnék valamit, mert úgy érzem, hogy ez jó nekem. A másik ember meg szeretne valami mást. Ha összeütközik az érdekünk, akkor az érdekütközés. De nincs értelme igazságról és igazságosságról beszélni. Próbálják megérteni, főként az idősebb testvérek, hogy sok fiatal tényleg ebben a csapdában szenved. Nincs igazság. Isten most minket is megkérdez, hogy hogyan gondolkozunk az igazságról. Hisszük, hogy létezik igazság? Hisszük azt, hogy minden egyes esetben, helyzetben lehet, vagy legalábbis lehetne igazságos ítéletet hozni? Vagy mi is feladtuk már az igazság létébe vetett hitet? Mi is csupán érdekek mentén tájékozódunk? Isten azt üzeni, hogy ragaszkodjunk az igazsághoz. Számomra ez azt jelenti, hogy igazságnak léteznie kell. A másik ige, amit Isten eszembe jutott, az 5 Mózes 16:20 egy részlete, a tiszta igazságot kövest. Ez az ige azt a kérdést veti fel, hogy konkrét helyzetekben hogyan tudhatom meg, mi az igazság? Mi az igazság? Erre is számtalan válasz született. A legtöbb ember egyébként nem gondolkozik ilyen kérdéseken, csak úgy ösztönösen él bele a világba. A legtöbb ember úgy érzi, hogy van bennünk egy igazságérzet, ez mindenre elég. Ez mindenre elég. Biztos hallottunk már ilyen mondatokat, csak el tudom már dönteni, mi az igazság. Meghallgatom ezt is, azt is, aztán kiderül, hogy mi az igazság. Az igazság egyértelmű, azt nem lehet elrejteni. Egyetértek azzal, hogy mindannyiunkban van egy velünk született igazságérzet. Így születünk mindannyian. Ezt már csak onnan is lehet tudni, hogyha velünk szemben valaki igazságtalanságot követel, akkor rögtön felháborodunk. Tehát van bennünk igazságérzet. Azt viszont cáfolom, hogy Ez az igazságérzet minden esetben megmutatná, hogy mi a tiszta igazság. Sokszor félrevezet minket az igazságérzetünk. Egyetlen példát hadd mondjak. 1939-ben a németek túlnyomó része úgy érezte, hogy tudja, mi az igazság. És úgy gondolta, igazságos dolog, ha milliók életére tör. Igazságos volt? Ők így érezték. Tehát ez nem járható út. Az emberek egy másik része azt mondja, hogy hát vannak nekünk törvényeink, nézzük meg a törvényeket. Amit a törvény igazságosnak mond, az igazságos. Ha például a büntető törvénykönyvben azt olvassuk, hogy a gyilkosság bűn, a lopás bűn, az adócsalás bűn, hát akkor ezek bűnök. Akkor járok el igazságosan, hogyha ezektől tartózkodom. Egy probléma van, az, hogy az igazság nem változik. A büntető törvénykönyvet viszont folyamatosan módosítják. Megint csak egyetlen példa. Volt idő, amikor az abortusz bűnnek számított. És éppen ezért tiltották. Az járt el jogosan, igazságosan, aki tartózkodott ettől. Aztán bevezették. Ma már szinte minden ember számára természetes dolog az abortusz. Senki nem ütközik meg rajta. Van néhány maradi ember, mint amilyen én is vagyok, akit ez felháborít. Mert engem felháborít, hogy a szocializmus ideje alatt 4,5 millió magzatot öltek meg. Ez engem felháborít. És az is, hogy az utóbbi 20 év során ez folytatódott. Ez engem felháborít. Változnak a törvények, ez sem mutatja meg, hogy mi a tiszta igazság. Egyetlen biztos módja van a tiszta igazság megismerésének, az, ha olvassuk Isten kijelentését, a Bibliát. Azért olvastuk fel a kezdet kezdetén a 9. Zsoltárt, mert ez arról beszél, hogy Isten igazságos. Isten igazságosan bánik az igazakkal. Az, akit elnyomnak, az, aki szenved, és Isten embere, igaz ember, azt egyszer Isten meg fogja szabadítani. Lehet, hogy azonnal vannak ilyen emberek, akiket szinte soha nem ér semmi rossz, Isten rögtön igazságot szolgáltat nekik, de lehet, hogy csak később. Lehet, hogy csak az utolsó ítélet során, de a lényeg, hogy egyszer Isten igazságot szolgáltat az igazaknak. És igazságosan bánik a gonoszokkal is. Őket is utoléri majd a büntetésük. Megint csak azt mondom, hogy lehet, hogy a közeljövőben, de lehet, hogy csak az utolsó ítélet idején. Én inkább erre az utóbbira hajlok, mert sokszor azt látom, hogy a gonoszok azok élnek és virulnak. Egyszer utol fogja érni őket Isten büntetése, mert Isten igazságos. A Biblia ennek az igazságos Istennek a könyve, a kijelentése. Amit ebben olvasunk, a szintiszta igazság. Ha tehát meg akarjuk tudni, hogy egy konkrét vitában kinek van igaza, ha el akarjuk dönteni, hogy igaz-e egy hír, amit hallottunk a tévében, ha el akarjuk dönteni, hogy egy bírói vagy parlamenti határozat igazságos-e, forduljunk a Bibliához. Pont ugyanazok a kérdések nem lesznek benne így, de van egy csomó kijelentés, egy csomó törvény a Bibliában, amik kellő támaszpont, támpontot adnak nekünk ahhoz, hogy megállapítsuk, mi az igazság, mi igazságos. És a harmadik ige, amit eszembe juttatott Isten, az az Efezusi levél 4. fejezetének 15. verse, illetve ennek is csak egy részlete. Ez a kifejezés az igazsághoz ragaszkodva. Megállapítottuk, hogy van igazság. Megállapítottuk, hogy ezt az igazságot meg lehet találni. De egyáltalán nem biztos, hogyha megtaláltuk ezt az igazságot, akkor ragaszkodni is fogunk hozzá. Az ördög azt szeretné, hogy akár tudjuk is, mi az igazság, de döntsünk ellene. Számtalan módszere van. Az egyik leghatékonyabb módszer a lefizetés. Ezt olvassuk Mózes könyvében. A szegény ember igazságát ne ferdítsd el peres ügyében. Miért mondta ezt Mózes? Azért, mert látta, hogy vannak emberek, akik szeretnék elferdíteni a szegény ember igazságát. Magyarul oda mentek a bíróhoz, a kezébe nyomtak egy összeget, és azt mondták, hogy ítélj az én javamra. A bíró pedig azt mondta, hogy jó. Elferdült az igazság. Egy nemzetközi felmérés szerint Magyarország a világ 40. legkorruptabb állama. Meg lehet venni a bírót, meg lehet venni a politikust, meg lehet venni a rendőrt, buszsofőrt, az orvost, tulajdonképpen bárkit meg lehet venni. Nem tudom, van-e közöttünk olyan, akit már vesztegettek meg, vagy próbáltak megvesztegetni. Abban biztos vagyok, hogy azért nekünk már valaha eszünkbe jutott, hogy milyen jó lenne, hogyha a mi zsebünkbe dugna valaki egy kis pénzt. Remélem, hogy amikor eljutottunk erre a gondolatra, akkor utána nagyon rosszul éreztük magunkat. Elszégyeltük magunkat, hogy ilyesmin gondolkozunk. De ez nem változtat azon a tényen, hogy azért nekünk is megfordul a fejünkben. Mi is hajlamosak vagyunk arra, hogyha adnak nekünk valamit, akkor elferdítsük az igazságot. És hadd mondjam el, hogy ez nem csak pénz lehet. Ez jut eszünkbe rögtön a korrupcióról, de nem csak pénzzel lehet megvesztegetni valakit. Meg lehet vesztegetni valakit egy dicsérettel is. Ha valaki mindig jót mond rólunk, akkor kicsit mi is pozitívabban állunk hozzá. Hát csak kedvezek már ennek az embernek egy kicsit. Vagy ad nekünk valami ajándékot. Vagy tett nekünk már néhány szívességet. Vagy ígéri, hogy tesz nekünk néhány szívességet. Ugyanolyan, mint a pénz. Csak nem annak látszik. A pénz, ezek a szívességek mind megvakítanak minket. Könnyen elszakítanak minket az igazságtól. Van egy másik módszere is az ördögnek. Egy nagyon hatásos módszer. Ez főként azoknak az esetében használja, akik nem lefizethetőek. Akik azt mondják, hogy igazság, én a jó célokat tűztem zászlómra. Ez a módszere Machiavelli híres mondásában foglalható össze, cél szentesíti az eszközt. Tegyük fel, valakinek van egy nagyon jó célja. Mondjuk, én szeretnék segíteni a szegényeken. Ha a cél szentesíti az eszközt, akkor én ezért bármit megtehetek. Betöröm az ablaküveget, elveszek valamit a boltból, és odaadom a szegényeknek. Ez a modern változata Robin Hoodnak, ugye? Tehát, hogy elveszük a gazdagoktól, odaadjuk a szegényeknek. Szerintem minket is megkísérthet az a gondolat, hogy kitűzünk magunk elé egy jó célt, egy nagy jó célt, és ennek érdekében elkövetünk egy kicsi bűnt. Hadd mondjak néhány példát. Van családunk, és szeretnénk elmenni nyaralni. De hát nem tudunk, mert nincs rá pénzünk. Venni kell ezt, azt, amaz, többek között venni kell jegyet, bérletet. Most minek lyukasszak arra a két megállóra? Nem? Nem ezen a 300 forinton fog tönkre menni a BKV, úgyis tönkre fog menni. Nem ezen fog tönkre menni. De az én családomnak ez jót tesz. Hát, hogyha minden nap spórolok egy jegyet, akkor lehet, hogy el tudunk menni majd valahova nyaralni. Azért ez nagyobb jó cél, nem? Azért egy ekkora nagy dolog megéri ezt az icipici kis bűnt. Vagy valaki bemegy a munkahelyére, és tudja, hogy intéznie kell valamit, valami magánügyet, és elkezd fénymásolni privát célokra a munkahelyén. Vagy elkezd telefonálni privát célból a munkahelyén. Ugyan már az az egy-két papír, vagy az az egy-két perc, hát nem ezen fog tönkre menni a vállalatom. Pláne, hogy nem is az én vállalatom. Pláne, hogy tudom, mennyit csalnak adót, hát úgyis életben maradnak. Ez egy mamut cég. Szóval lehet, hogy kitűzünk magunk elé jó célokat. Nem kell feltétlenül világ megváltó célokra gondolni, de jó célokat. És az ördög azt sugallja, hogy egy kicsi bűn belefér. Ez még megéri. Isten azt akarja, hogy minden körülmények között ragaszkodjunk az igazsághoz. Foglaljuk össze, hogy mit tanít nekünk akkor Isten. Egyrészt az, hogy létezik az igazság. Ragaszkodjunk hozzá. Azt is tanítja, hogy megismerhetjük pontosan az igazságot, minden helyzetben. ezért is ragaszkodjunk hozzá. És azt is tanítja, hogy az ördög el akar téríteni minket az igazságtól, de mi ne engedjünk neki. Mi legyünk talán egy kisebbség ebben az országban, akik azt mondják, hogy teljesen mindegy. Engem nem a haszon érdekel, én igazságos leszek, mert Isten ezt mondta nekem. Egyetlen dologra szeretném még felhívni a figyelmet. Kicsit elképzeltem, hogy most mindenki, mint a páncélos lovag felölti a páncélját, kimegy és azt mondja, hogy igazság. És ha kell, az asztalra csap, ha kell, pofonver valakit képletes értelemben, mert az igazság nevében bármit meg lehet tenni. Pál apostol egy másik helyen ezt a kifejezést használja, az igazságot szeretetben. Egy keresztény ember nem képviselheti vakon az igazságot. Keresztény embernek szeretetben kell képviselnie az igazságot, a mi Istenünk is így képviselte. Jézus nem úgy jött le erre a földre, és nem úgy halt meg értünk a kereszten, hogy az Isten igazságát beteljesítse, hogy közben utált volna minket. Vagy hogy minden pillanatban elmondta volna, hogy napiszok disznók, ezt értetek, teszem, nagyon nem érdemlitek, meg kutyák vagytok, de azért én megteszem. Nem ezt mondta, hanem azt mondta, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, stb. És Jézus ahhoz is szeretettel viszonyult, aki a leggonoszabb volt vele szemben. Uram, bocsáss meg az ő bűneiket, mert nem tudják, mit cselekszenek. Ezt imádkozta, amikor a kereszten gúnyolták őt. Tehát Isten igazságos, ugyanakkor szeret is minket. És azt szeretné, hogy mi is ilyenek legyünk. Képviseljük az igazságot megalkuvás nélkül, minden helyzetben, de ugyanakkor ne tévesszük szem elől, az igazságot szeretetben kell képviselni. Isten adjon ehhez nekünk erőt és áldást. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére a 235. dicséretünk harmadik versének az eléneklésével. Távoztass tőlünk hamisságot. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy amikor te a földön jártál, soha nem engedtél a te igazságodból, az objektív igazságból. Akárhogy fenyegettek téged, akárhogy próbáltak elnyomni, te mindig hülyen képviselted, amit a te atyád rád bízott. Köszönjük azt, hogy te erre képessé tehetsz másokat is, hogy láthatjuk, miként adtál bátorságot a te szolgáidnak, hogy képviseljék szintén az igazságot. Hogy akkor is, ha oroszlánok elé vetették őket, vagy őket is keresztre feszítették hozzád hasonlóan, ők akkor sem tagadták meg a te nevedet, mert tudták, hogy te vagy az igazság. És köszönjük, Urunk, hogy 2000 év távlatában is megadhatod ugyanezt a látást, ugyanezt a bátorságot nekünk. Köszönjük, hogy te vagy a mi Urunk. Köszönjük, hogy téged képviselhetünk. És köszönjük, hogy ezzel a tisztasággal, ezzel az igazságossággal rólad tehetünk bizonyságot. Nagyon kérünk téged, hogy áldj meg minket. Hadd legyünk valóban tiszták ebben a világban. Hadd világítson a te dicsőséged rajtunk keresztül. És kérünk, Urunk, hogy ugyanakkor adj nekünk irgalmas szívet, hogy a tévelygőket ne elítéljük, hanem nagyon sajnáljuk őket, amiért rossz úton járnak. Kérünk, Urunk, hogy adj szeretetet nekünk, hogy oda tudjunk menni hozzájuk, és a szívükre beszélni, hogy nálad van szabadulás, nálad van egy értelmes élet lehetősége. Köszönjük, Urunk, hogy gondot viselsz a mi gyülekezetünkre, hogy gondoskodsz minden szükségünkről. Köszönjük, hogy megadod nekünk az igét minden alkalommal. Köszönjük, hogy gondoskodsz a mi anyagi szükségeinkről is. Nagyon kérünk téged azokért, akik a mi gyülekezetünk tagjai, vagy egyszerűen csak hallottak rólad, hogy hadd tudjanak téged kérni, hadd legyél te az ő gondviselőjük. Kérünk, Urunk, mindenkiért, aki nehéz sorban van, áld meg őket. És kérünk, Urunk, azokért, akiknek többet adtál, adj könyörületes szívet nekik, hogy a te nevedben adakozhassanak. Kérünk, áld meg a mi gyülekezetünket, hogy hadd válhassunk igazi szeretet közösségé, igazi képviselőidé ebben a világban. Amen. Most pedig egy percben, csendben vigyük Isten elé személyes imádságainkat. Mondjuk el közösen az Úr imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.